Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet itt házunk erre a mai vasárnapra, Böjt harmadik vasárnapjára, igehirdetési alapigéjét kijelölt, ugyanint azt megírva találjuk a Jelenések könyvében, az 5. fejezetben, az 1. 9 versben a következőképpen. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette, ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje a pecsétjét. De sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. És nagyon sírtam. Mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány, olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülő kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és aranycsésze, tele füstölőszerrel, voltak imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket, Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. Urunk, szentelj meg a Te igéddel, a Te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, a Jelenések könyve az Új Szövetség egyik legizgalmasabb könyve. Ráadásul az utolsó könyvről van szó. És az igazság az ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy ez a könyv, amelyik legkésőbb került be az Új Szövetségi iratok közé. Nem volt olyan egyszerű összeállítani az Új Szövetséget. Gondoljunk csak bele. Jézus nem diktálta le a tanításait. A tanítványok, tanítványai voltak azok, akik írásba foglalták mindazt, amit Jézus első tanítványaitól hallottak. Mert hogy Jézus visszajövetele késett. Pedig úgy remélték, úgy várták. Ez a könyv különleges könyv. Ha valaki tette a fáradtságot, vagy kedve volt átrágnia magát a Jelenések könyvén, akkor bizony észrevette azt, hogy rögtön az elején, mintha egy jelkép zuhatag alá állna be. Mit kezdhetünk ezzel a szimbólum zuhataggal? Vannak klasszikus írásmagyarázati irányzatok, gyertani, a rendszertani, a típustani és az allegórikus, de ezek együtt sem nyújtanak számunkra kielégítő válaszokat, mert aki hozzáfog ehhez a könyvhöz, és elkezdi olvasni, bizony rájön arra, hogy ez a világ, a Jelenések könyve béli világ, valami egészen más világ. Hogyan értelmezze a múlt eseményeire? Hiszen sokan így értelmezik a Jelenések könyvét. Hogyan értelmezze az ember a jövőre? Proféciákra, amik még nem teljesedtek be? Hogy értelmezze az ember? Úgy, hogy az egész emberiség történelmének fő irányát, vagy irányvonalait prezentálja ez a könyv? Hogyan értelmezzük? Sokan úgy értelmezik, mint keresztények is, hogy ezoterikusan értelmezik. Sokan használják ezt a szót, hogy ezotéria, meg ezoterikus, nem tudják, hogy mit jelent. Maga a szó azt jelenti, belső körre leszűkített. Csak kevesek tudják, csak kevesek ismerik. Van, aki így látja a jelenések könyvét. Aztán van, aki átfogóan a jó és a rossz küzdelmét látja benne. A jelenések könyve egy nehéz könyv. Luther Mártonunknak az volt a véleménye, hogy a jelenések könyve egyáltalán nem tartozik az új szövetséghez. Azt állította, hogy olyan képeket és olyan víziókat tartalmaz, melyeket a Biblia egyetlen más helyén sem lehet találni. Sajnálkozik, hogy ilyen érthetetlenek ezek a képek, és sajnálkozik azon, hogy ilyen vakmerő fenyegetések vannak benne. És aztán azt mondja, ennek a könyvnek nem lehet Szentlélek általi inspirációja, mert a Krisztus nem vallja, az evangéliumot nem hirdeti. Ezt mondta Luther Márton. Calvin pedig nem ismert hozzá látni ennek a könyvnek a magyarázatához. Akkor mit kezdhetünk mi ezzel a könyvvel, vagy azokkal az igékkel, amiket éppen most hallottunk? Mi az, amit megérthetünk ezekből? A jelenések könyve egy izgalmas könyv. Telve szimbólumokkal. Ezekben a szimbólumokban, ezekben a jelképekben az a fantasztikus, hogy bármilyen kultúrába is jutunk el, ezek a jelképek nem változnak. Tulajdonképpen a jelenések könyve rólunk szól, a mindenkori emberről. Mert nem változik az ember. Jó lenne, ha változna. De hogy mennyire nem változik, az talán nyilvánvaló, hogyha ellenézünk mondjuk a vélászat a 20. századba, akkor láthatjuk, hogy bizony a világégések megtaníthatták volna az embert arra, hogy végre, valahára, most már aztán szeressék egymást az emberek. A 2. világháború óta fegyveres konfliktusokban több mint 20 millió ember halt meg. Az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szövetsége azt mondta, hogy tulajdonképpen nem sok értelme van ennek a szervezetnek. Mit tudott tenni, hogy csak ennyien haltak meg fegyveres konfliktusokban. A II. Világháború áldozatai 64 és 85-86 millió között vannak. Ez a könyv rólunk szól, a végről, a végességről, az elmúlásról, a halálról. Nem úgy, hogy most akkor a végső megsemmisülés következik, mert ezért ebben a könyvben is nem véletlenül került be, igaz utolsóként, igaz majd 300 évvel később ebbe az új szövetségbe, de azért került, mert azért közvetetten mégiscsak hirdeti a Krisztust és az evangéliumot. A közvetített igazság, amit megtanulhatunk belőle, az nem változott. Akkor is igazság volt, és most is igazság. az ember amiatt szomorkodott 2000 évvel ezelőtt is, ami miatt szomorkodik most is. Te miért szomorkodol? Ha a csöndben mindenki nyugodtan választ magának, akkor talán nem tévedek, ha azt mondom, szomorúságodnak az oka a hiány. Valami hiányzik. Talán nem is tudod, mi az, ami hiányzik. Mert hogy ilyen lények vagyunk mi, emberek. Úgy teremtett meg minket az Isten, hogy nekünk hiányzik az Isten. Hiányzik a szép, hiányzik a jó, hiányzik az, ami emel, hiányzik az, ami növel, hiányzik az, ami szépíti az életünket. Egy szóval, ami tartalmat ad a mi életünknek. A Jelenések könyve arról szól, hogy a cselekedeteinket nem tudjuk megváltoztatni. A cselekedeteink, amiket a múltban elkövettünk, azok bizony a következményekkel ott vannak a mi életünkben, érezzük árnyékként ezeknek a cselekedeteknek a következményeit. És amilyen hűségesen kísér minket az árnyék, olyan hűségesen követnek minket ezek a következmények is. Ezen változtatni igaz Isten sem tud, hogy nem akar. Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy ebben a világban törvény van. És ha az ember a törvény szerint él, akkor élete van. Örök élete van. Az látható, hogy egyikünk sem képes Istennek tetsző életet élni. És belátható, hogy esendőek vagyunk, hogy bűnösök vagyunk, hogy mulasztunk, hogy nem tudunk úgy élni, ahogyan mi magunk is szeretnénk. Ki a hibás? Én? Vagy az Isten? Isten alapigazsága, hogy megteremtette bennünk a készséget, a jóra is, meg a rosszra is. Igen, az ember tud jót is cselekedni. Ha nem tudnánk jót cselekedni, akkor az ember nem élhetne krisztusi módon. Márpedig az evangélium éppen az, hogy krisztusi módon élhetünk. Azaz, nem csak, hogy hihetünk a szeretet halálig menő önfeláldozásában, ennek a szépségében, ennek az esztétikai gyönyörűségében, de ez meg is valósulhat. Isten alapigazsága, hogy aki tükrözi az ő szeretetét, aki tükrözi azt a fényt, ami onnan fölülről, a világosság atyától száll alá, aki, így tudok mondani, istenesen él, az megtalálja önmagát. Megtalálni önmagunkat nem is olyan egyszerű. Ha megkérdezni az utcán valaki tőlünk, hogy és neked mi adja az evangélikus identitásodat? Olyan sokszor halljuk ezt a szót, identitás, tévében, rádióban, maga a szó önazonosságot jelent. Mi adja az evangélikus önazonosságodat? Bizonnyal én is azt vágnám rá, hát a hitem. Ha jobban belegondolunk, nem feltétlenül a kultúra. A hit az egy magasabb szint. A kultúra pedig olyas valami, ami lehetőséget ad arra, hogy az ember a hitét megélje. Ha kultúrálatlan a világ, akkor benne az a hit nehezen tud megvalósulni. Isten kegyelme az, hogy mégis a hitnek vannak gyümölcsei, és változik a világ, és kultúrát tud teremteni. És testvérek, ha valaki figyelemmel kíséri a keresztény világnak az alakulását, akkor láthatja azt, hogy nem jó útunk haladunk. Egy ember, az itt néhányszor már említettem ezen a szószéken, Luther nagy tisztelője volt, példaképnek tartott ki ezt az embert. Amikor mágiát küldik, akkor Luther Márton alig 10 éves gyermek. Savonaroláról van szó, a fekete barátról. Aki vette a bátorságot, és neki ment, nem csak a pápának, de egész Itáliának. Mert az a tartózás, az az erkölcstelenség, ami akkor és ott volt, az nemhogy felháborította őt, de úgy gondolta, hogy a vég elközeleg. Nagy hatású prédikátor volt, mert úgy nézett ki, hogy az ő proféciái nagyon hamar beteljesedtek. Mert azt mondta, hogy az az ország, ahol az emberek nem az Istenre figyelnek, hanem önmagukra, az az ország törvényszerűen el fog pusztulni. És aztán tényleg jöttek a franciák, és aztán itt nagyon nehéz időszak kezdődött Itáliában. Szóval Savonarola vette a bátorságot, és az Istenre mutatott. Aki olvasta ennek a szentnek az életét, tudja azt, hogy aztán később ő is tévutakra került, mert minden áron egy istenes államot akart megvalósítani, mert pedig nem lehet a világban istenes törvényeket hozni, mert nem tartják be. Itt a földön nincs mennyország, a mennyország oda át van. Ezért bármiféle radikalizmus, ami esetleg a Jelenések könyvéből táplálkozik, annak nincsen jövője. Milyen érdekes, akik nyilatkoztak erről a könyvről, névtelenül kettőt is hadd idézik ide. Az egyik azt mondja, aki hozzáfog, hogy a Jelenések könyvét vizsgálja, bővesen rájön, mint egy egészen más új világ is lenne. A másik gondolat így hangzik, ez a könyv épp annyi rejtét tartalmaz, mint ahány szava van. Valaki pedig nagyon egyszerűen így fogalmazott, így vélekedett. A Jelenések könyvével való foglalkozásra csak az őrültek vállalkoznak, vagy ez a könyv termeli az őrülteket. Mi az, amit megérthetünk ezekből az igékből? Elsősorban azt, hogy az Istennek gondja van erre a világra, és gondja van a mi életünkre is. A dolgoknak van eleje, közepe és vége, hogy aki szelet vet, az vihart fog aratni. És ha valaki Istenbe vetett reménységgel éli az életét, azt az Isten majd úgy ítéli meg, hogy oda kerülhet a bárányok közé, és együtt örvendezhet az Istennel. Mi emberek vagyunk, és emberszerűen gondolkodunk az Istenről, nagyon szeretnék tudni, hogy mindez hogyan történik. A hogyannál sokkal több, tartalmasabb az a tudás, az az ismeret, hogy mindez történik, mert az Isten, Isten. Kinek mi a legfontosabb, az adja az életük értelmét, az is célját. Van, aki a pénzbe veti a bizalmát, van, aki a hatalomba, a szenvedélyekbe, van, akinek a munka az Istene, korán reggel kell, késő este fekszik, hogy hamarabb elérje a célját, aztán a végén kiderül, hogy mégsem az a cél. Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy benne minden a mi javunkat szolgálja. Még a végességünk is. Még a törékenységünk is. Minden, minden azt szolgálja, hogy mi eljussunk ő hozzá. A célkévesztett ember a legboldogtalanabb. A keresztény embernek azonban célja van. Ez a cél pedig nem más, mint az Istenhez való eljutás. Mi tudjuk, hogy melyik kikötőbe igyekszünk. Ezért a Szentlélek szele segít nekünk, hogy eljussunk oda. Mi tudjuk, hogy ez a kikötő az Istennél van. Mi csak annyit tudunk megtenni, hogy oda eljuthassunk, hogy Isten hívására megnyilvánul az élet ezernyi arcában, mi azt tesszük, hogy bólintunk rá, és igazat adunk az Istennek. Mondjunk hát igent, ő kérdez. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, minden hatalmadban van, mégis irgalmaddal gyűjtesz magadnak minket. Kérünk, add, hogy szeretetet szolgáló formájában elismerjünk téged, uralmad alatt a te indulatoddal szolgáljunk, és dicsőséged látására is eljussunk. Amen.